Jó estét kívánok, ez itt az Agrárinfo, az Inforádió agrárgazdasági magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő Panulin Ildikó mai adásunk tartalmából. Jelölési problémák voltak a speciális sótermékeknél, sóteszta Nébihtől. Továbbra sem nő a cukor világpiaci ára, pedig fenyeget már a cukorkvóta kivezetése is. Ezek mai témáink, hallgassanak minket! Speciális sókat vizsgált a Nébih, és az esetek többségében jelölési problémákat találtak, mondta a Nébih Élelmiszer és Takarmánybiztonsági Igazgatóságának vezetője. Pleva György hozzátette, leggyakoribb hiba a tápérték jelölés elmaradása volt.
A Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal minden hónapban egy a fogyasztók érdeklődésére számot tartó termékkört jár körül. Ez a sóvizsgálat ez kétkörös volt, mivel májusban már megvizsgáltuk az úgynevezett hagyományokat, mányos egyszerű étkezési sókat. Ez egy elég pozitív eredménnyel lezárult vizsgálat is volt, mert nagyon megnyugtató helyzetet találtunk. Ezt folytattuk az úgynevezett speciális étkezési sók vizsgálatával. Azokat tekintjük speciális sónak, amely a nátriumkloridon kívül valamilyen hozzáadott hasznos anyagot tartalmaz, illetőleg éppen ellenkezőleg a nátrium tartalmát csökkentették azért, hogy a nátrium bevitel ezzel kevesebb legyen arra érdemes embereknél, és azokat is ide soroltuk, amelyek valamilyen különleges tulajdonságot állítanak a címzésük során, tehát valamilyen egészségre utaló állítást vagy termelési helyet tartalmazott a megnevezése a termékeknek. Hát azt már láttuk az első tesztnél, hogy ezzel a kategóriával sokkal több problémák lesz, és így is történt. 45 termékből 40-nel szemben kellett hatósági eljárást indítanunk. Legtöbb esetben a jelölésen találtunk nem olyan túlsúlyos problémákat, úgyhogy 32 esetben figyelmeztetésben részesítettük a hibázókat. 8 terméknél azonban mindenféleképpen bírságot is ki kellett szabnunk. Ez körülbelül 500 000 forintnyi összeg lesz összességében.
Ez miért érzékeny ebben az esetben, hogy nem megfelelő a jelölés, tehát ott, ahol szólni kellett, illetve ahol nagyobb problémát találtok ott, az mi volt pontosan?
Az egyszerű problémák, azok olyan jelölési problémák voltak, hogy nem tüntették fel a jelölésen a kötelező tápértékjelölést azoknál a sóknál, amelyek valamilyen olyan állítást tartalmaztak, tehát a jódozott, fluorozott sóknál, vagy amelyiknél feltüntették, hogy hányféle ásványi anyagot tartalmaz, és hogy ezért nagyon egészséges a használata. Ezekben az esetekben kötelező a tápértékjelölés feltüntetése, illetőleg azoknak az anyagoknak a feltüntetése mennyiséggel, amelyekre utalnak a jelölésen. Illetőleg nagyon sok problémánk volt az egészséggel kapcsolatos állításokkal, mivel ezt az Unió elég szigorúan szabályozza, tehát nem lehet kötetlenül ilyen egészségre, egészségességre, az életre vonatkozó állításokat feltüntetni, mivel ez előnytelen versenyhelyzetbe hozhatja a többi termelőt, és megtévesztheti a vásárlót is természetesen. Több esetben vizsgáltuk azt, hogy a jódozott sóknál úgy tűnik, hogy a jód az el tud illanni a termékből, tehát ezek nem lehetnek korlátlan minőség megőrzési idejűek, mert a jód tartalom az folyamatosan csökken bennük, illetőleg olyat is találtunk, hogy a jódozott sóként feltüntetett sóban egyáltalán nem is volt jód, pedig Magyarországon ez nagyon fontos, hogy a jódbevitelt így tudjuk szabályozni.
Probléma szokott lenni még a sónál annak a páratartalma vagy nedvesség tartalma, hiszen nagyon össze tud tapadni, hogyha túlzottan sok benne a nedvesség. Ez szimplán ilyen érzékszervi vagy ízlés kérdése, vagy ebben van esetleg valamiféle előírás?
Ugye a sókkal kapcsolatosan az az érdekes helyzet áll elő, hogy sem az unió, sem magyar jogszabály nem szabályozza a só kategóriának a kötelező beltartalmi értékeit. Egyedül egy magyar szabvány van érvényben erre vonatkozóan. Azt viszont tudni kell, hogy a magyar szabvány, tehát a szabványok nem kötelező erejűek, csak abban az esetben, hogyha jelölésen vagy egy gyártmánylapban utalnak rá. De természetesen azért ennek a szabványnak a való megfelelést is vizsgáltuk, és úgy láttuk, hogy összetételi szinten ezek a termékek általában meg is felelnének a szabványnak, még akkor is, hogyha nem tüntetik fel rajta. A nedvességtartalomra is vonatkozik a szabvány. Azt mindenképpen tudni kell, itt 1% a megadott maximális nedvességtartalmasoknál, hogy a vizsgálataink során azt találtuk, hogy a 0,3% só, nedvességtartalmú só már kezd összetapadni, tehát kezd felhasználhatatlan lenni. és éppen ezért ezekben a finomított, vákumozott csókban általában szükséges is olyan adalékanyagot használni, ami ezt az összetapadást megakadályozza. Ez engedélyezett különféle anyagokat lehet itt felhasználni erre a célra. Azt viszont tudni kell, hogy az adalékanyagot minden esetben fel kell tüntetni. Ezzel is volt problémán két esetben, hogy az adalékanyag feltüntetése nem történt meg. Azért az ilyen súlyú hibákat már bírsággal illettük. Azt még elmondanám, hogy természetesen az érzékszervi vizsgálatokon kívül elvégeztük a fóknak az analitikai vizsgálatát is, valamennyi itt felelhető toxikus elem nehézfém vizsgálatát is elvégeztük. Ebben az esetben viszont teljesen megnyugtató eredményeket kaptunk. Sem arzén, sem kadmium, sem ólom nem volt olyan mennyiségben ezekben a termékekben, hogy egyáltalán érdemes lett volna foglalkozni. Nem is detektáltunk ilyen mennyiségben ezekből az elemekből.
Ugye nagyon sok helyen kaphatunk olyat, hogy tengeri só, meg van ilyen himalájai só, igen. És ugye van, amire csak annyit érnek, hogy háztartási só. Ezekről mit kell tudni?
Hát alapvetően valamennyi só tengeri eredetű, hiszen a őstengerek kivelepedéséből származnak azok a sótelepek és sóbányák, ahonnan ezt bányászati módszerekkel nyerik ki, és természetesen foglalkoznak a tengerparti országok is a tengerből való só kinyeréssel, tehát itt különböző medencékben bepárolják a sót, és így nyernek értékes termékeket. Erről azt kell tudni, hogyha nem párolják vissza, tehát csak egyszerűen bepárolják a tengeri sót, ott a elég magas ásványanyag tartalommal találkozunk, jó tartalommal is, illetve bizonyos alga tartalma is van a tengeri sóknak, ami azt okozza, hogy mivel az algának van egy ízfokozó hatása, ezeket a sókat általában sósabbnak, vagy hát jobb ízűeknek érezzük, de természetesen mivel a szabvány is meghatározza, hogy egy sónak a bányászott sóknál 97% és a tengeri sóknál 97%-nál cinkorit tartalmának kell legalább lenni, a finomított vákumpárolt sóknak pedig legalább 99%-nál cinkorit tartalmának kell lenni, tehát ez azért egy eléggé behatárolt és azonos mennyiséget jelent, mégis a tengeri sóknál érdekes módon van egy ilyen ízhatása a különböző algák tartalma miatt, illetőleg a bányászott sókat pedig asztali sónak nevezzük, ezek általában őrölt, durvább szemcsékre tört sók, ezeknél nem szoktak alkalmazni csomósodásgátló adalékanyagot, mivel a nagyobb szemcse méret miatt nem tudnak összetapadni. A himalája sók is ilyen bányászott sók, itt a fas tartalom miatt ezek a rózsaszínnek a különböző árnyalataiban játszanak, ez teljesen természetes színezék bennük, tehát ez eredeti állapotban is ilyen a bányászott termék. Azt tudni kell, hogy azért elég nagy mennyiségű himalája só van forgalomban. Ennek pillanatnyilag még nem tudtunk utána menni, hogy valamennyi a Himalája területéről származik, mert ugye Nepál és Pakisztán bizonyos területein lehet Himalájának nevezni a kinyerés helyét.
Pleva Györgyöt, a Népi Élelmiszer és Takarmánybiztonsági Igazgatóságának vezetőjét hallották. Az Agrárinfo hamarosan folytatódik. Adásunk második részében a cukorpiacról hallhatnak beszélgetést.